Köszönjük mi is, és hogy ne húzzuk az időt, jól gazdálkodjunk, így is jól elhúzódott már. Meghallgatjuk a Szűz Zoli testvért a következő előadásában, amikor a gyűjtésről fog beszélni. Nem tudom, nem lenne jó fölállni egy pár másodpercre legalább, úgy, mert még nekem is jól esett, pedig én nem írtam annyit talán, mint ti. Úgyhogy szerintem álljatok fel egy kicsit. Tessék? Jó, az is jó.
Álljatok fel egy kicsit, én addig gondolok egy kis összekötő szöveget. Áldott emlékű Vas Ferenc lelkipásztor testvérem, nem igen sokan ismertétek őt. Én onnan ismerem többek között, hogy a szomszéd faluban élt, idős Vas Ferenc, igen. Ő mondta azt valamikor, hogy az első 20 perc a szívnek, a második 20 perc a fülnek, a harmadik 20 perc a falnak. Ebből következően én most már csak a falnak fogok beszélni, lehet. Mert olyan komoly, tömény dolgok hangzottak el, hogy még én, aki már ezt sokszor hallottam, még nekem is lassan tele van vele a fejem. Hócipőm, nincs hócipőm. De hát azért van egy másik mondás is, ugye a parasztember régen azt mondta, amikor kínálták valahol, és hát még egy töltött káposztát tessék már megenni, hát nem bírok már, nincs olyan megrakott szekér, amire még egy kéve rá ne férne. Tehát az elkövetkezendő egy-két kévét még pakoljátok majd rá a szekeretekre. Aztán egészen biztos, hogy ez nem fog megragadni a fejetekben. Biztos vagyok benne. De abban is biztos vagyok, hogy valami módon mégis ott marad, ha figyeltek. Mégis ott marad. És egyszer csak visszajön. Egyszer csak előjön. Azt mondják a tudósok, én nem vagyok agytudós egyáltalán, hogy az ember az agy kapacitásának még a 20%-át sem hasznosítja. Tehát valahol oda a 80%-ba raktározódnak azok a dolgok, amit pillanatilag nem tudunk hasznosan felfogni, és aztán egyszer csak a szervezet képes arra, hogy majd ezeket a dolgokat visszahozza. Az én témám, amiről én most kevesebbet fogok egészen biztos beszélni, mint az előző témákról, azért mert rövidebb a könyvbe. Nem hiszitek-e? Ilyen bőbeszédinek látszok. Pedig higgyétek el, nem szeretek sokat beszélni. Ez egy olyan dolog, amiről úgy gondolom, hogy viszonylag kevés célzott, konkrét, nyugodtan írjátok, tanítás van a Bibliában. Ebből következően én is kevesebb Biblia verset fogok idézni ezzel kapcsolatban. Ez már inkább olyan mindennapi gyakorlati tudnivalók lesznek majd. Hogy aztán mennyire lehetnek hasznosak, az rendkívül sok mindentől függ. Lehet, hogy vagytok itt többen, akik azt fogjátok mondani, hogy hát ez nekem nem sokat ér, mert hát nem tudok én azzal a dologgal mit kezdeni, amit itt most hallok, vagy hallani fogok, hisz a befektetésről kellene nekem valami hasznos, értelmes, okos, igénis alapuló, és Isten szerint is jónak tartott dolgot mondani. Befektetés. Megmondom őszintén, az erre való felhívást illetően én összesen egy Biblia verset találtam a Bibliába. Lehet, hogy van több is. Én találtam ennyit. Ez is csak egy Biblia versnek egy része, és nem is célzottan a befektetéssel foglalkozik. Pál apostol a második korintusi levélben a 12. fejezet 14. versében mondja azt a mondatot, hogy hát nem a gyerekek tartoznak gyűjteni a szüleiknek, hanem a szülők gyűjtenek a gyerekeknek. Tehát azért van egy olyan Biblia vers, amelyik sejtetni engedi azt, hogy a hívő ember életében is szerepet kaphat a gyűjtés. Igen. Akkor itt egy következő. Tehát a befektetésnek is azért úgy gondolom, hogy megvan az igei alapja is, és önmagában nem lehet ez rossz, és nem lehet céltalan, és nem lehet Isten ítélete alatt maga a témakör. A befektetés az közvetlenül kapcsolódik a pénzhez. Legalábbis nagy részben igen, nem 100%-osan, de nagy részben a pénzhez kapcsolódik. Erről már nagyon sok szó esett az elmúlt két napban, nagyon sok ige is elhangzott ezzel kapcsolatban, de ezek az igék tudnak bennünket arra motiválni, hogy jobban odafigyeljünk az életünknek azokra a területeire, amelyek adott esetben bizonytalanságba, problémába tartanak bennünket. Ha megnézzük az Ó és az Új Szövetséget, akkor a két rész között találunk egy pregnáns különbséget. Egy meghatározott, nagyon-nagyon komoly különbséget. Az ószövetségi ígéretek, áldások alapvetően a földhöz kapcsolódnak. Alapvetően. Ha rám figyelsz, ha nekem engedelmeskedsz, ha betartod törvényeimet, akkor megáldom sütőteknődet, megáldom barmaid fajzását, megáldom a te életedet, tele lesznek a hegyoldalak mustól csepegő szőlőkkel, és a tejjel és mézzel folyó földdel, és a többi. Tehát alapvetően az embert körülvevő környezeti világból nyerhető áldásokra fókuszálja az akkori Istent kereső és Istent félő embereket. Az Új Szövetség viszont már a szellemi javakra helyezi a hangsúlyt. Nem feledkezik el természetesen a földi viszonylatokról sem, hisz azért az Úr Jézus is azt mondja, hogy 10 talentum, 5 talentum, 1 talentum, vagy 1, 3, 5 talentum. Aztán ugye a gazdag ifjú meg van örökítve, hogy amikor arról lett volna szó, hogy a vagyonát adja a szegényeknek, akkor elment, megszomorodva ment el, bár, de mégis elment. És azért az Úr Jézus is foglalkozott a pénzzel, foglalkozott az anyagi javakkal. A rossz döntések közvetlenül megbüntetésre kerültek, anyagi döntések az Új Szövetségben is. Gondoljunk az Anániás Zafira esetére. Amikor egy rossz anyagi döntést halállal büntetett Isten, tehát azért az Új Szövetségben is ez a földi dimenzió is a szemünk előtt van, de azért a fő igevers az, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket e földön, hanem amit a rozsda és a moly megemészt, vagy a tolvajok ugye ellopnak, kiásnak, hanem a mennybe gyűjtsetek kincseket. Tehát azért a szellemi kincsgyűjtésre van a szemünk fókuszálva, de a mindennapi életben viszont egyszerűen a mindennap részét képezi, idézőjelbe téve a kincsgyűjtés, amit itt most mi befektetésnek hívunk. Néhány alapelvet szeretnék elmondani, amit én szedtem össze, én írtam a könyvbe, ez így nincs benne. Ugyanis úgy gondolom, hogy nem Isten ellenes, Isten akaratával nem ellenkezik az, hogyha az ember a rábízott javakkal, meghatározott szabályok szerint és földi szabályokat is figyelembe véve gazdálkodik. A földi gazdálkodás szabályainak pedig van egy sarkalatos pontja, nevezetesen a tartalékképzés. Nincs olyan költségvetése, még a igazán deficites költségvetéssel rendelkező országoknak sem, hogy az ne tartalmazna tartalékot. Hát a szuficitnél ott más, mert ott ugye ott eleve többlet van, ott az ad már tartalékot, a deficit az hiányt jelent, még a magyar költségvetés is, amelyik ugye ezer milliárd nagyságrendben tartalmaz hiányt, még ott is van 2-300 millió milliárd forint tartalékba téve. Azaz, úgy is vehetnük, hogy ez egy olyan része ennek a költségvetésnek, ami félre van téve meghatározott célokra. És a befektetésnek úgy gondolom, hogy az az elsődleges célja, hogy az ránk bízott anyagi javakból egy részt tegyünk félre. Tegyünk félre. Meghatározott, vagy előre meg nem határozott célra. És ha ezt félretesszük, akkor az én gondolkodásomban benne van az, hogy ez, ha lehetséges, legyen rendszeres. Akkor az legyen rendszeres. A könyvünk azt a tanácsot adja, hogy úgy osszuk be a jövedelmünket, a havi vagy nem rendszeres jövedelmünket, hogy a tizedet adjuk oda az Úrnak, aztán a másik részéből teljesítjük a kötelező kifizetéseket, amit minden hónapban rendszeresen ki kell fizetnünk, villanyszámla, gázszámla, és a többi, és a többi, és a többi részéből gazdálkodjunk a mindennapi szükségleteire szükséges eszközöket finanszírozunk. Tehát legyen rendszeres. Az egyik kollégám, sokat szoktam vele gazdasági, pénzügyi dolgokról, rövidtávú és hosszabb távú dolgokról is beszélgetni, nagyon értelmes fiú, kiszámolta, ő még fiatal ember, hozzám képest pici gyerekei, órás gyerekei van, hogyha minden hónapban két gyereke van, 2-2000 forintot befektet, a gyereke, amikor eléri a 20 évét, akkor nem tudom, ő kiszámolta, hogy hány millió forintja lesz a gyerekének. Ha ezt rendszeresen, havonta 2-2000 forintot egy meghatározott befektetési alapba betesz. Ezt Amerikában nagyon sokan csinálják. Nagyon sokan csinálják. Tehát rendszeresen, nem nagy összeget, de előre meghatározott program szerint, takarékossági program szerint tesznek félre a jövedelmükből. A második alapelv, amit szeretnék megosztani veletek, hogy legyen mérték a befektetésnél. Legyen mérték. Nagyon fontos dolog. Hogy ez a ki a jövedelmének hány százalékát tudja ilyen célra félretenni, azt mindenki maga döntse el. Egészen biztos, hogy egy fiatal házas, mondjuk a gyerekeim, más mértéket tudnak alkalmazni, mint én. Egészen biztos. Eleve sokkal kisebb a jövedelmük, ugye? Másrészt meg egészen más a szükségletük. Mert nekem már a mindennapi élet szükségletén kívül különösebb szükségletem nincs. Talán már a ruhám is elég lenne, míg meghalok, ami a szekrényben van. Hát, körülbelül. Legfeljebb nem lenne divatos. Most se az, de 10 év múlva meg divatos lenne, mert akkor jönnek vissza a divatok. Tehát ilyen szempontból. Nem, persze. Mert fogok venni. Igen, persze. Megvan rá a genetikai esélyem, mert nagyapám az 94 évet élt, a nagy mamáim is hasonló 90 évet, édesanyám 93-at, úgyhogy a genetikám már megvan, most már csak Isten akarata kell hozzá. És ő meg azt mondja egyébként, hogy van egy olyan ígérete Istennek, hogy aki őt hűségesen követi, azt hosszú élettel ajándékozza meg. Hát nekem, én már csak tisztelhettem. Most már nem tudom. Igen. De úgy gondolom, tettem. Tehát legyen mértékletes. Tartsunk mértéket a befektetéseinknél. Aztán a következő alapelv, hogy legyen átgondolt. Beszéljük meg a családba, hogy hova kerül az a pénz. Kérjünk szakmai tanácsot, hogy mibe fektessük. Majd néhány gondolatot szólok a lehetőségekről, nyilván a teljesség igénye nélkül. de mindenképpen legyen átgondolt, hisz nagyon nagy különbséget lehet realizálni, ha nem átgondoltan tesszük meg azt a lépést pénzünknek, anyagi javainknak arra részére vonatkozóan, amit per pillanat nem akarunk felhasználni. Legyen mobil, azaz, ha szükséges, tudjak hozzányúlni. Ha szükséges, tudjak hozzányúlni. Én már jártam úgy, hogy kértek tőlem kölcsönt azért, mert azt mondta, hogy az illető, hogy hát ha felbontom a betétet, akkor minden kamatot elvesztek. Pedig már csak 2 hónap lenne, hogy lejárna 3 év, ameddig le volt kötve, vagy mit tudom én mennyi. Tehát ne legyen az egész a megtakarításunknak úgy lekötve, hogy valamilyen oknál fogva csak nagy veszteséggel tudok hozzányúlni. A mobilitást itt is figyelembe kell venni. Ez egy úgy gondolom fontos alapelv. Aztán valamikor a 90-es évek elején munkanélküli voltam, és beszerveztek egy biztosítótársaságba. Egy osztrák biztosítótársaság volt, és megtanultam, ugye részt vettem meetingeken, és megtanultam ott is az alapelveket, és a legfontosabb alapelve ma is így van egyébként, akárhány ügynök megkeres benneteket, életbiztosítás így egészen biztos el fogja mondani, hogy ez a befektetés azért jó, mert biztonságos. Mert biztonságos. Tehát, ha befektetek valamit, az alapelv, az egyik alapelv az, hogy legyen biztonságos. Az a befektetésem. Majd ki fogok rá térni, csak most csak jelzésként teszem be, hogy például tőzsde. Hát ugye az nem biztonságos, ugye? Na, megtanultad? Vagy tanulod? Majd kitérek rá. Jó. Igen. A következő alapelv, hogy, és ez visszakapcsolódik, hogy legyen átgondolt, szakmailag is megbeszélt, hogy azért igyekezzek arra, hogy hozzon tisztes hasznot. Hozzon tisztes hasznot. Ez egyébként megint kapcsolódik a biztonsághoz, mert ami biztonságos, az tisztes hasznot fog hozni, ami kevésbé biztonságos, az hozhat kiemelkedőt is. Nem biztos, de hozhat kiemelkedőt is. Meg aztán természetesen a tőkém is veszélyben lehet. A másik alapelv, ez már a céljai felé mutat, irányítja figyelmünket, hogy legyen bennünk az a tudat, hogy nem a befektetéseink tartanak meg bennünket, és nem a befektetéseink tartanak el bennünket. Nem ezek tartanak meg, és nem ezek tartanak el bennünket. Ezek puffer szerepet játszanak az életünkben. Egy biztonsági szerepet jelentenek, és valamilyen módon egy tervszerű életre próbálnak nevelni bennünket. Egy utolsó alapelv, amit meg szeretnék említeni, nyilván sokkal több is lenne most, én csak ennyit tudtam összeszedni, hogy a befektetéseim miatt ne lássak szükséget. Nagy veszély és kísértés, pláne amikor jól indul egy-egy befektetés, hogy minden pénzemet oda nyomom be. És aztán sokszor még a mindennapi szükséget is nehezen tudom kielégíteni. Tehát ne legyen az életem legfontosabb célja a befektetés, emiatt ne lássak szükséget, emiatt a mindennapi életemet a lehetőség által adott színvonalon tudjam leélni. Ugye a lényeg az, hogy a befektetés gyakorlása az egy előrelátó, gondoskodást jelentő életvitelre taníthat engem. Tehát egy előrelátó, gondos életvitelre taníthat, és megtanít a jövedelmem beosztására. Néhány szót a motivációról. Amikor döntök arról, hogy a jövedelmem egy részét befektetésre fordítom, akkor ne a meggazdagodás vágya vezéreljen. az előbbi alapelvek akkor fognak teljesülni, ha ez a motiváció ott van bennem. Tehát ne a meggazdagodás vágya vezéreljen. Ugye szó volt róla, hogy nem a pénz a bűnös, hanem a pénz szerelme jelent bűnt. A vágy jelenti a bűnt. Mert ugye Jakab apostol levelére gondoljunk vissza, mindenkit vonz a vágya. És ez a vágy aztán átmegy cselekvésbe, és bűnt szül. Tehát a motiváció ne a meggazdagodás vágya vezéreljen. Még aki tőzsdézik, én is tőzsdézek. Most pillanatnyilag. Volt több év kihagyás az életemben, most ismét. Nem a meggazdagodás vágya vezéreljen. A Sáfárság honlapon volt ezzel kapcsolatban egy kérdés feltéve. Úgy tervezem, hogy január-februárban egy picit már az idővel a munka miatt könnyebb leszek. Fogok majd egy rövid tanulmányt feltenni a tőzsdével kapcsolatban.
Az e-mail
listán, igen. Jó. Persze. Tehát ne a meggazdagodás vágya vezéreljen, és a másik motiváció, lehet, hogy ezt az alapelvek közé kellett volna tenni, hogy a befektetéseimnek a munkajövedelem legyen az alapja. Tehát amikor befektetek, akkor alapvetően a munkajövedelmemet fektessem be, és ne máshonnan szerzett jövedelmet, vagy ne akarjak máshonnan jövedelmet szerezni azért, hogy azt fektessem be. Nem lesz rajta Isten áldása. Isten a munkát tudja megáldani. A munkát fogja megáldani Isten. És a munkából eredő jövedelmet, hogyha befektetem, akkor azon szintén ott lehet rajta Isten áldása. Beszélni kell a veszélyekről is. Mert vannak a befektetésnek veszélye is. Az első, amit én feljegyeztem magamnak, hogy megvan az a veszélye, hogy hamis biztonságérzetet ad. Már ott van nekem ennyi forintom tartós betétben, nyugodtan élhetem az életemet. Aztán elfeledkezünk róla, hogy adott esetben csődbe megy a bank, és elment a pénz. Előfordulhat könnyen. A leggazdagabb bankok is csődbe mennek. A világ legnagyobb pénzintézete a Citigroup. Amerikai pénzintézet. Ugye most az amerikai földrészről kiindulva egy nagyon komoly hitelválság van a világban. Nagyon komoly hitelválság. Jelzálog hitelválság. A Citigroup részvényeinek értéke pár hónap alatt egyharmadára estek vissza. De mondhatnom a svájci UBS-t is, amelyiknek Magyarországon is van bankja. Valamikor áprilisban még, ha jól emlékszem, 80 frank volt egy részvényértéke, most meg 22. Tehát ne adjon hamis biztonságérzetet a befektetésünk. De akinek aranyban van a befektetése, ugye ott is előfordult olyan az elmúlt évtizedben, hogy 800 dollárról lement 400 dollár unciánként az aranyára. Tehát megfeleződött a befektetés értéke. Könnyen előfordul, tehát hamis biztonságérzetet tud adni esetenként a befektetés. És elkezdek bízni a befektetésemben Isten helyett. A hamis biztonságérzetnek ez a témája, ez a tartalma, hogy elkezdek bízni a vagyomban Isten helyett. Ugye beszél az Úr Jézus Krisztus a bolond gazdagról, és ő nem azért volt bolond gazdag, mert nagy csűrt épített, és tele akart azt a csűrt gabonával rakni, hanem ha elolvassátok ott az igét, azt mondja, hogy mindent magának tulajdonított. Elkezdett bízni abban, ami az övé, amit az övének gondolt. Ezért volt bolond. És nem Istenben bízott. A másik veszély, hogy gőgössé tehet. Lenézem azt, akinek nincs betétje. Nekem már van, én már vittem valamire. Én nyugodtan élhetek, jöhet az infláció, megemelhetik az adót, akár munkanélkül is lehetek, nincs gond. Egy gőgöt ültet el az emberbe, egy hamis gőgöt egyébként. Az, hogyha nem jó a motivációm. Ami nem személyes jellegű veszély, hanem általános veszély, hogy anyagi erőforrásokat von ki a normál élet folyamataiból. Hisz holt tárgyakba csoportosít nagyon komoly anyagi erőforrásokat. Hát gondoljunk arra, hogy ma már millió dollárokat adnak egy festményért, amit felakasztanak a falra. És ha a piacon, a gazdaságban ott lenne az a millió dollár, lehet, hogy egy év alatt meg háromszorozódna. Így meg ott van a falon, egy ember szobájába. Tehát elvon forrásokat, és aztán ez meglátszik abból, hogy nem jut a szegényeknek Bangladesbe, meg Afrikába, meg stb. Mert ott van annak a 50-60 embernek a falán, nem tudom hány milliárd dollár értékű festmény. Oda tette a befektetését. Aztán a negyedik veszély, hogy indokolatlan vagyoni különbségeket eredményez sokszor a befektetés. Ez nem a befektető hibája. Ez már a pénz rendszerének a hibája. A sátán hozza ezt a rendszert. Mert teljesen munkanélkül, mindenfajta tevékenység nélkül, egyszerűen csak azért, mert jól néztem ki egy célt, olyan értékek jutnak a birtokomba, amiért én nem tettem meg semmit. Tehát egy indokolatlan vagyoni különbséget eredményez, és ez kihat az általános emberi viszonyokra, körülményekre. A befektetés erősítheti a sötét erők hatalmát. Általában ez nem biztos, hogy mindig igaz. Egy példát szeretnék rá mondani. A 80-as években az olasz igazságszolgáltatásnak sikerült a mafiát kézbe venni, és kiderült, hogy a mafia pénzügyeit a Vatikán bankja intézte zömmel. Tehát adott esetben is a Vatikán bankjába ugye a befektetéseket rakták bele emberek, ott tartották a pénzüket. Megvan ez a veszélye is a befektetésnek, nem a befektető múlik, hozzáteszem. De amikor ilyenekbe gondolkodunk, és kiválasztjuk, hogy hova, milyen célra, jusson ez is eszünkbe, hogy van ilyen veszély is. És akkor a befektetési formákról néhány szót utoljára. A formákról. Ugye, a mai magyar viszonyokat próbálom mondani, és vegyük először közvetlenül a pénzhez kapcsolódó befektetéseket, befektetési formákat. Ugye a legegyszerűbb, amikor párna húzatba tartom a pénzt. Nem jellemző ma már, de úgy gondolom egyébként még nagyon sok helyen előfordul. Falun előfordul, nagyon sok helyen előfordul. Hát erről nem akarok szólni. Tehát ott, hol van egy fiókba. Ott, hol van egy fiókba. Hozzánk betörtek 3 éve, kirámolták a lakásunkat, pontosabban csak összeborongatták, nem rámolták ki, mert pénzt kerestek. És hát így nem vittek el gyakorlatilag semmit. 2 gyűrűt vittek el, ami le volt fűrészelve, mert beragadt az ujjam, és nem jött le másként, és le kellett vágni róla. Meg egy nyakláncot, ami véletlenül ott volt a éjjeli szekrényen. Ennyit vittek el. Meg találtak az egyik fiókba 70 eurót. Semmi pénzt nem találtak a lakásba. Pedig mindent kiforgattak. Mindent. Az apró pénzt ott hagyták, az ott volt a szekrényen, az nem kellett nekik, úgyhogy nem vitték el. Megtalálták a betörőket. Később, mert az új lenyomatokat ott hagyták. Tehát nem tartottam a párna, a szekrényfiókban nem tartunk, és nem is tartunk otthon készpénz gyakorlatilag. Hát a mindennapi szükséglet az, ami kell, a zsebünkben mindig van pár ezer forint. Tehát ugye ebből azt akarom mondani, hogy az alap az, hogy számlán tartjuk a pénzt ma már. Vannak azért ebbe is érdekes gondolkodások, és ez megint egy kicsit a humor oldala. Feleségem könyvvizsgáló, és könyvvizsgált egy olyan társaságnak, akiknek hívők a tulajdonosai. És nagyon nagy összeg volt a pénztárba, legalábbis papíron. És ugye tavaly jött olyan szabály, hogy meg fogják adóztatni a pénztárban lévő pénzt, készpénzt. Volt ilyen tervezet, aztán az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a törvényt. És felhívta a feleségemet a tulajdonos felesége, hogy hát mi lesz most velünk? Hát most mennyi adót kell nekünk fizetni? Azt kérdezi tőle a feleségem, minek tartottátok a pénzt a pénztárba? Hát egy vállalkozásnál, egy KFT-nél, hát a számlán van a helye. Hát mondja, azért tartottuk a pénztárba, mert féltünk, hogy netán valakik megcsapolják a számlánkat, és ellopják róla a pénzt. Hát nem lopják el, mert ha a számlán van, az azért a bank helytáll. Még ha meg is csapolják, előfordulhat egyébként, de a bank kezeli a pénzünket, a kezelőnek meg azt meg kell téríteni. Hát az, neki az kötelessége. Tehát nem ez volt az igazi oka egyébként nyilván, de mindegy. De hát vannak ilyen tévképzetek is, azért a számlán érdemes a befektetéseinket tartani. Nyilván, ha folyószámlán tartom, azért nagyon keveset fog fizetni a bank. Ugye ott nem lesz tisztes haszonbálta. Mert nem tudom most mennyi a folyószámla után fizetett kamat, de gondolom, hogy 2-3%-tól több. 1,5. Tehát ott nem nagyon érdemes tartani, mert nem fog igazán tisztes hasznot hozni, nem fog gyarapodni. Nekünk pedig azért gyarapítanunk kell azt, amivel Isten megáldott bennünket, és tudjuk ezt használni. Keresni kell valamilyen más befektetési formát. Én itt, amit mondani tudok, az az, hogy olyan befektetési alapokat kell keresni, amelyek biztonságosaknak tűnnek, szakemberek meghallgatása után biztonságosnak látszanak. Nem fedezhető fel hátsó szándék. Az első reklámnak soha nem szabad felülni. Tehát amikor azt mondja, hogy garantáltan 15% 3 év alatt, meg kell nézni, mi van az apró betűsben. És aztán lehet, hogy nem is lesz az annyi garantáltan. De azért, ha megnézzük, akkor ma már vannak minimum tőke garantált alapok, tehát 3 év után, ha akármi történik is, visszakapom a tőkémet. Garantálja a bank. Hát természetesen, ha nem megy csődbe a bank, mert akkor nem fogom visszakapni, de azt most tételezzük fel, hogy a normális prudens gazdálkodás szabályai szerint gazdálkodik. Tehát olyan alapokat tudok én ajánlani, amelyek tisztes hasznot ígérnek, és vannak ilyen alapok a mai magyar pénzügyi szférában. Most a pénznél, hát ingatlan alap is például, én azt nem tartom igazán tisztes nyereséget ígérőnek, mert az ingatlan piacon ugyanolyan tendenciák látszanak, mint a jelzálog hitelpiacon. Nagyon túlértékelt az ingatlan piac, tehát rövidesen, 1-2 éven belül ott is nagyon komoly nemzetközi problémák várhatók. Amelyek ugyan nálunk kevésbé csapódnak le, de valamilyen módon mégis begyűrűznek, hisz mi azt a relatív előnyt, magyarok azt a relatív előnyt éljük, hogy nagyon el voltunk maradva, nekünk nem volt lehetőségünk úgy felmenni, mint a fejlett nyugati országoknak, így most kisebb az esetleges veszély. Ugye egészen másként alakult az OTP árfolyama, mint a Citigroupé. Az egyik 20%-ot csökkent, a másik meg negyedére csökkent, azért nem mindegy, vagy 30%-ot. Tehát az alapok, amová érdemes betenni a pénzünket rendszeresen, és hosszú távon természetesen, rövid távon sok lehetőséget ezek a dolgok nem jelentenek természetéből adódóan. Még a pénzügyi világnál, akkor a tőzsdét említem meg, csak az foglalkozzon vele, aki szakember, aki ismeri a piac szabályait, aki nem akar meggazdagodni, aki nem akar gyorsan meggazdagodni, és akinek az anyagi helyzete lehetővé teszi azt is, hogy a veszteség, az átmeneti veszteség az élet viszonyait, az élet feltételeit jelentősen ne érje, ne hátráltassa. Tehát csak az. Finoman fogalmaztam, de talán értitek. Tehát csak az, akárki ne menjen oda. Még úgyse, hogy azt mondja, hogy nekem van egy brókerem, semmit nem jelent. A brókerek, azok csak lenyúlják az ügyfelek pénzét. Azért van kitalálva. Tehát aki maga nem tud rendszeresen, napi rendszerességgel azonnal piacon mozogni, hisz a tőzsde semmi más, mint egy piac. Az egy normál piac. Adnak és vesznek. Adnak és vesznek. Mindenki úgy szeretne venni, hogy olcsón, mindenki úgy szeretne eladni, hogy drágán. Ezt a piacnak ez a törvényszerűsége, kimegyek egy almát venni a piacra, aki az alma, az a lehető legdrágábban szeretné eladni, én meg a lehető legolcsóban szeretném megvenni, a lehető legjobb minőségbe. Ugyanez a tőzsdén is. De a dolog természetéből fakadóan ott jelentős hullámzások vannak. Jelentős hullámzások vannak, és ezeknek a hullámzásoknak az a veszélye, hogy nem valós gazdasági törvényszerűségek állnak mögötte, hanem pszichológia. Pszichikai okai vannak a hullámzások nagy részének. És azt nem könnyű nyomon követni, nem könnyű előrelátni. A tőzsdének az elmúlt, mióta a tőzsde működik, egy tendenciája van, hogy hosszú távon, 20 éves távlatban egészen biztos, hogy az átlagosnál nagyobb hasznot hoz. Egészen biztos. Eddig. Még belekalkulálva a 30-as nagy gazdasági világválságot is, a 20-as, 30-as években bekövetkezett nagy gazdasági világválságot is. Mert a dolog természeténél fogva a gazdaság fejlődik. Mindaddig, ameddig majd el nem jön az az idő, amiről a Jelenések könyvében olvasunk, hogy a Föld egyharmada elpusztul. És a folyók vérré válnak, mert nyilván olyan hatások, vegyi hatások érik majd, hogy nem lehet a vizét például felhasználni, és akkor óriási krak következik majd be a gazdaságba is. Meg ugye a Jelenések könyve erről nagyon sokat beszél. De ameddig ez az idő el nem jön, addig a dolog természetes természetéből fakadóan a gazdaság folyamatosan, földszintjén természetesen, folyamatosan fejlődik. Tehát én mindenkit nagyon óvok a tőzsdétől, mindenkit nagyon óvok, fiatalokat különösen, hisz a fiatalsággal vele jár az, hogy a szükséglet, tehát hamar akarják kielégíteni, és nincs meg bennük az a türelem még, amelyik szükséges egy ilyen tevékenységhez. Ott nagyon komoly türelem, nagyon komoly szakmai hozzáértés, és nagyon-nagyon időbe való lépés szükséges, hisz a rothadt almát már csak nagyon olcsón, vagy a félig megrohadt almát nagyon olcsón fogom tudni eladni. Ha időben nem adtam el, akkor nem fogok tudni rajta nyereséget realizálni, vagy ha az almánál maradva májusig nem adtam el, júniusban már elmúlt évi almámat nem fogja megvenni senki. Tehát az egy nagyon komoly odafigyelést, szakértelmet és olyan életvitelt követel meg, ahol a pillanatnyi veszteségek, elszenvedett veszteségek, azok nem teszik padlóra a családot adott esetben. Ennyit akartam a pénz befektetési formáival kapcsolatban. Nyilván ezentúl aztán vannak olyan formák, ingatlan műkincsek, amelyek szintén vonzó befektetési alapok, de én nem igen hiszem, hogy ebbe a körbe ez nagyon fontos lehetne. Nem lehet tudni egyébként, nekem volt egy álmom, ami most már egészen biztos, hogy nem valósul meg. Én mióta családban élek, meg egyáltalán jövedelmem van, én mindig szerettem volna festményeket gyűjteni. Nem gyűjtöttem festményeket, nincsenek festményeim a lakásba. Összesen egyet vettem, mióta élünk. Azt is részletre annak idején, annó 70-es években. De mint gazdasági szakember, látom ma is benne azt a lehetőséget, hogy hosszú távon az unokáimnak egészen biztos komoly vagyont eredményezett volna. Ha én 20-30 ezer forintokat rá tudtam volna annó, meg folyamatosan. Folyamatosan. Mert akinek a festményét 1970-ben megvettem volna, az ma már, ki tudja, lehet, hogy 50-szorost ér, 50-szorosát vagy 100-szorosát éri, vagy 1000-szeresét, de ez nekem nem adatott meg, a család sem értett vele együtt, itt én ezt teljesen természetesen letettem, de nyilván ebben megint a szakértelem, a jó tanácsra való odafigyelés, az adott területbe való nagyon komoly elmélyedés adhat adott esetben eredményt. Erre a területre is igaz az, amit már korábban hallottunk, Dezső mondta, hogy Istennek van egy alaptörvénye, a vetés és aratás törvénye. Ez erre a területre is igaz. Erre a területre is igaz. Nem várhatok hasznot, ha nem fektetek be. Nem várhatok hasznot. Ahhoz, hogy az előadásom kifejezésmódom javuljon, ahhoz olvasni kell könyveket, gyakorolni kell az előadásokat, lehetőségeket kell kapni rá, be kell fektetni, el kell vetni. Ahhoz, hogy el tudjak mondani egy verset, előtte meg kell tanulni. Én nagyon szeretem a verset, elmondani szeretem, de megtanulni már kevésbé. Ugye? De mindenképpen még a motivációra egy szót, ne akarjunk ezen a területen sem sikeres emberek lenni, hanem gyümölcshöz jutó emberek akarjunk lenni, és gyümölcsöző emberek akarjunk lenni. És akkor a befektetéseinken ott lehet Isten áldása. Én tudom, hogy nem ez a legfontosabb dolog ma Magyarországon, se a fiataloknál, se az idősebbeknél. De úgy gondolom, hogy a normál, átlagos élethez hozzátartozik, hisz ha megnézzük azért a bibliai példákat, akkor azt látjuk, hogy Isten az övéit azért megáldotta. Kivételt képeznek a különlegesen megáldott emberek, a mártirok. Azokat én más kategóriába tartom, mert őket Isten egy szellemi áldással áldotta meg, rájuk nem pazarolt anyagi áldást. De egy Ábrahám, egy Jób, egy Dávid, egy Salamon, akik Isten emberei voltak, Mózes szintén azért a fáraó második embere volt, és egészen biztos, hogy az Új Szövetségben is lehet találni olyan áldott embereket, hogy egy mai embert mondjak, ismerős talán a Márka, a Palmoliv, ugye tudjuk, hogy annak a tulajdonosa egy hívő ember. Nem tudjuk. 18 évesen ment ki Amerikába, vegyész technikus volt a képessége, és elhelyezkedett egy üzembe, ahol szappan gyártottak. És ezt nagyon jó találta ki, és találmányai voltak, és így tudott önállósodni, és megalakította a Palmolive márkát. Közben megtért, hívő lett, és ma a jövedelmének 90%-át misszióra fordítja, a 10%-ából él. Tehát vannak azért ma is, akik jelentős gazdagsághoz jutnak a befektetéseik révén, mert ő egy vállalkozásba fektetett be. És ezt a vállalkozást Isten megáldotta, mert nem a vagyon céljával fektetett be. Nem azért, az első renden nem azért fektetett be, hogy ő gazdag ember legyen, hanem gyümölcsöző ember akart lenni. Mert a hívő ember nem űz sikert, hanem gyümölcsöt terem, mint a kert. Amen.